Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. David Julius és Arden Patapodian kapta az idei orvosi élettani Nobel-díjat. A kutatók a hőmérséklet és az érintés receptorainak felfedezéséért nyerték el az elismerést. David Julius a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, kutatásaik alapjaihoz pedig a Szegedi Tudományegyetemen dolgozó magyar tudósok is hozzájárultak. A Nobel-díjas kutatók hivatkoztak is ezekre az eredményekre. Jancsó Gáborral, a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Orvostudományi Kar professzor emeritusával beszélgettem.
Olyan kutatásokért kapták meg a díjat, amelyek azt tisztázták, hogy hogyan történik az úgynevezett szomatoszenzoros érzékelés, tehát ez magyarul talán testi érzékelésnek lehetne lefordítani, folyamatai, ami alatt értendő a fájdalomérzés, a hőmérséklet, a hőérzet, illetve a különböző mechanikai ingerek, például a tapintás, érintés érzetének a molekuláris mechanizmusai. Azt régóta tudják, hogy ezek a receptorok, ezek milyen ingereket közvetítenek, hogy ezek az érző receptorok, de hát amelyek által érzékeljük a fájdalmat, a meleget, a hideget, például a tapintással, hogy a különböző tárgyaknak a felszínét, alakját, hőmérsékletét, tehát fel tudjuk ismerni őket tapintás alapján is. Tehát régóta tudják, hogy ezek a receptorok nagy mértékben specifikusak. Amit nem tudtak, az az, hogy hogyan történik meg ezeknek a fizikai ingereknek az átalakítása az idegrendszer számára érthető nyelvé, hogy úgy mondjam. Ezt úgy hívják, hogy transzdukciós folyamat, és ezek a kutatók ezt a transzdukciós folyamatot tisztázták, amikor is föltárták, hogy ezeket az érzeteket különböző specifikus úgynevezett ioncsatornák közvetítik, amelyek elektromos választ váltanak ki a hozzájuk kapcsolódó idegrostokban, és így módon az idegrendszer számára továbbítják azt az érző szenzoros információt.
Mennyire volt fontos ez a felfedezés?
Alapvetően fontos, elsősorban azért, hogy megértsük ezeket az érző folyamatokat, és ugye ezek közé tartozik például mondjuk a fájdalom is, és egy folyamatban csak akkor tudunk beavatkozni valamilyen módon, hogyha értjük annak a mechanizmus által létrejöttét, és ez mondjuk a fájdalom esetében elég nyilvánvaló, hogy itt olyan folyamatokat ismertek meg, amelyek a fájdalom érzés közvetítésében ugye alapvető szerepet játszanak molekuláris szinten. Úgy is mondják ezt a szerzők, hogy ez a bizonyos receptor, ez a kapszaicin receptor, ez a különböző fájdalom ingerek molekuláris integrátora. Ez azt jelenti, hogy ez a receptor érzékeli elsősorban az intenzív hőingereket, tehát a fájdalmas meleg ingereket, a kémiai anyagok által kiváltott fájdalmat, illetve a pH által, tehát a savas környezet által gerjesztett ingereket, ami a szervezet számára alapvető. Ugye a fájdalomnak a biológiai jelentőségét talán nem kell túl hangsúlyozni, de az egy alapvető védekező mechanizmus. Egyrészt ugye az fiziológiai fájdalom, ami ezt szolgálja. Hát a patológiás fájdalmak azok, hogy egészen más megítélés alá esnek, azok, amelyeket valamilyen módon csillapítani kellene, és mind a mai napig nincsen ideális fájdalomcsillapító szer. És ezek a kutatások elvezethetnek ahhoz, hogy egy nem ópiát alapú fájdalomcsillapító kifejlesztenek.
David Julius a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, és a kutatásaiknak is van magyar vonatkozása. Ugye olyan témában kaptak orvosi Nobel-díjat, amely nagyon mély szegedi gyökerekkel rendelkezik. Honnan?
A kapszicinnel kapcsolatos kutatásokat azt édesapám Jancsó Miklós kezdte el, aki annak idején a gyógyszertani intézet professzora volt. Ő figyelte meg azt, hogy a kapszicin, ami ugye a paprikának a csípős anyaga, az egy nagyon erős gyulladás és fájdalomkeltő anyag. Ezt azért már Hőgyes Endre ideje óta tudtuk, mármint azt, hogy a kapszicin az fájdalmat kelt, sőt azt is, hogy befolyásolja a hőérzetet. Amit nem tudtunk, és amire ő rájött, az, hogy a kapszicin ismételt alkalmazás után megszűnik a kémiai anyagokkal kiváltott fájdalomérzés, bizonyos mértékben a hőérzés, és megszűnik, érte teljesen gátolt lesz egy úgynevezett gyulladásos reakció, amit neurogén gyulladásnak hívnak, hát érzőidegek által közvetített gyulladásos reakció, amelynek komoly patofiziológiai jelentősége van számos megbetegedésben, mindezt később kimutatták. Most ez a megfigyelés vezetett ahhoz a fölismeréshez, hogy valószínűleg hinni, hogy a fájdalomérző idegek specifikusak, és ezeknek a működése a kapszaicinnel specifikusan és szelektíven kikapcsolható. Tehát egyéb érzetek, azok nem károsodnak. Tehát a hidegérzés, a mechanikai érzékenység, tapintás érzékelés nem károsodik egy ilyen kapszaicin kezelés után, csak kifejezetten a fájdalomérző neuronok, fájdalomérző ideg rostok működése károsodik. Ez egy nagyon komoly felismerés volt, és ezt ugye lényegében ennek a Nobel-díjhoz vezető vizsgálatoknak ez volt az egyik kiinduló pontja. A másik kiinduló pontja pedig az volt, hogy később, amikor én bekapcsoltam ezekbe a kutatást, pontosabban elkezdtem, és soha nem dolgoztam az édesapámmal, mert 17 éves voltam, amikor ő meghalt. De később úgy alakult, hogy én is ezzel a területen kezdtem el dolgozni. Engem az érdekelt, ami tisztázatlan maradt ebben a problémában, elsősorban az, hogy melyek azok a morfológiai azonosítható érző neuronok, amelyek ezekben a folyamatokban szerepet játszanak. Mert az a probléma, hogy melyek a fájdalomérző neuronok, és azokra mi jellemző, akár morfológiailag, akár kémiailag, ez egyáltalán nem volt ismert abban az időben. És akkor egy jó ötletnek köszönhetően, mi szerint, hogyha újszült állatoknak adunk kapszaicint, akkor ezeket a fájdalomérző idegsejteket rendkívül szelektív módon elpusztítja, és az ilyen állatok egy életre érzéketlenné válnak a kémiai anyagok által kiváltott fájdalom, az intenzív melegingerek által kiváltott fájdalommal szemben, és nem váltható ki bennük ez a bizonyos idegek által közvetített gyulladásos reakció. Hát ez volt az a pont tulajdonképpen, ami elindította az amerikai kutatásokat is, mert ezt a cikkünket mi 1977-ben közöltük a Nature című folyóiratban, és 20 évvel később közölte a David Julius és munkacsoportja a kapszaicin receptornak a molekuláris identifikálását. Nem kis részben ezekről a szegedi eredményekből kiindulva. Ennek a felfedezésnek az a jelentősége, hogy tisztázta a fájdalomérzés, illetve a hőérzékelés molekuláris alapjait, amiről azelőtt tulajdonképpen semmit nem tudtunk. És ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat valamilyen módon befolyásolni, tudjuk, nyilvánvalóan alapvetően szükséges a mechanizmus ismerete. És ez az, amit ezek a kutatások föltártak, tehát ez ígéretet jelenthet a tekintetben, hogy új típusú fájdalomcsillapító szereket tudnak kifejleszteni, amelyek nem ópiát alapúak, de hát nem morfinszerű hatáson keresztül működnek, ami ugye a fájdalomkutatásnak az egyik központi kérdése. Szegeden ezekben a kutatásokban azért többen részt vettek még. Tehát elsősorban megemlíteném Forszász János nevét, aki már rég nincs köztünk, aki bizonyos elektrofiziológiai vizsgálatokat végzett az édesapámmal, és megemlíteném Szolcsányi János nevét, aki munkatársa volt, és később folytatta ezeket a vizsgálatokat. Később aztán elsősorban Pécsen az édesanyámat, aki apám egész életében munkatársa volt, aki Gábor Arankának hívnak, és a hőregulációval kapcsolatos vizsgálatok tekintetében pedig ifjabb dr. Obál Ferencet, aki sajnos szintén nincsen már közöttünk, fiatalon elvesztettük. Ő végzett még nagyon fontos vizsgálatokat a hőreguláció vonatkozásában. Na, ezen kívül az országban több helyen folynak jelenleg is ilyen kutatások. Debrecenben végeznek ilyen kutatásokat, azon kívül pedig Pécsen a helyes Zsuzsanna és Pintér Erika, valamint Bartó Lóránt vezetésével.
Szigma, a holnap világa.
Kihirdették a Magyar Tudományos Akadémián az idei lendület pályázat nyerteseit. Egyikük, Kövesdi Balázs Géza, az új generációs acélhidak tervezési metodikájának felülvizsgálatát és alapvető megújítását tűzte ki célul az innovatív acélanyagok, szerkezeti megoldások és gyártási módszerek figyelembevételével, melyek szorosan kapcsolódnak az építőipari digitalizációs folyamatokhoz. Kövesdi Balázs Gézával, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hidak és szerkezetek tanszék egyetemi docensével beszélgettem.
A mi lendület csoportunknak a témája új generációs acélhidak méretezés elmélete. Ez arról szól, hogy ugye az elmúlt években és napjainkban is nagy erővel folyik az építőipar digitalizációja. Ez megjelenik minden téren, gyártástechnológiában, anyagfelhasználásban, építési módok fejlesztésében, és megjelenik a tervezésben is. És nekünk az a célunk, hogy a elkövetkezendő 3-5 évben a tervezésre fókuszáljunk, a tervezésben használjuk, alkalmazzuk azokat az eredményeket, amiket az építőipari digitalizáció elér, a tervezők számára alkalmazhatóvá tesz, ezeket viszont méretezés elméleti oldalról helyesen tudjuk alkalmazni. Tehát ez a lendületprogram, ez egy akadémiai ösztöndíj, egy akadémiai pályázat. A mi célunk az, hogy olyan elméletileg helyes méretezési módszereket dolgozzunk ki, amik az új technológiákat alkalmazzák, viszont megadják a tudomány szempontjából megfelelő alkalmazhatóságot.
Mik ezek a bizonyos új technológiák?
Első sorban említeném az acélanyagnak a fejlődését, mi acélhidakkal foglalkozunk, tehát az acélhidakban egyre jobban előtérbe kerül a nagy szilárdságú acél. Ezt Ázsiában, Japánban, külföldön már régebben elkezdték használni 10 évvel, 20 évvel ezelőtt. Ugye ma a magyar építőiparban az S355-ös, S460-as acélanyagokat használják, de külföldön már S500-as, S700-as, S960-as acélanyagok vannak, amikre nem feltétlen alkalmazhatók ugyanazok a méretezési eljárások, amik az alacsony szilárdságú acélra kilettek dolgozva. Most elsősorban mi ezekhez az új anyagokhoz fejlesztünk elméletileg helyes tervezési módszereket. Második pontnak említeném a számítógépes tervezést. Ugye ma már minden tervező cég számítógéppel tervezi az acélszerkezeteket, az acélhidakat, ugyanakkor még nagyon sok méretezési eljárásra, kézi számítási eljárásra lett kidolgozva, optimálva. Hogyha ezeket a kézi számítási eljárásokat használjuk a számítógépi tervezésnél, akkor sok esetben helytelen, gazdaságtalan megoldásra jutnak a tervezők. A mi célunk itt a Lendület program keretében, hogy megadjuk azokat a helyes alkalmazási módokat, amelyek gazdaságosabb szerkezetek tervezéséhez vezetnek majd a számítógépi szimulációk, a számítógépes segített tervezés alkalmazásában. Még egy harmadik pont is, ami az előző kettőtől teljesen eltérő, hogy új gyártástechnológiák jelennek meg. Ugye hegesztett acélszerkezetekkel foglalkozunk, tehát a hegesztés technológia az nagyon nagy ütemben fejlődik, és ma már az szintén a számítógépes szimuláció lehetővé teszi, hogy szimuláljuk a hegesztésnek a folyamatát. Szimuláljuk a hegesztés folyamatát, akkor ezek azokat a saját feszültségeket, gyártási imperfekciókat, amik kialakulnak a szerkezetbe, azokat sokkal pontosabban figyelembe tudjuk venni a szerkezetek tervezése során. Ennek lehet egy mellékága a gyártásfejlesztés, gyártásoptimalizáció, de egy másik ága pedig, hogy innentől kezdve, hogyha le tudjuk szimulálni a gyártást, onnantól kezdve a szerkezetnek a teherbírását, a szerkezetnek az ellenállását is sokkal pontosabban meg tudjuk határozni. Ezek olyan új technológiák és olyan új számítási eljárások, amiket most kezd el használni az építőipar, és ezeket akarjuk mi beintegrálni a tudományvilágába, ezeket akarjuk beintegrálni a szabványos alkalmazásnak a világába.
Változhat annyit az acél, hogy maga a statika is változzon, tehát hogy már más legyen a legideálisabb módszer az adott hidak készítésére?
Az acél anyag változik, és ez mindenképpen magával von változást a tervezési oldalon. Tehát amit mondtam, hogy a nagy szilárdságú acélok, azok más módon viselkednek, más mechanikai tulajdonságai vannak. Kisebb a duktilitásuk a nagy szilárdságú acélnak. Mi a tervezési módszereinkben a normál szilárdságú acélnak egy szilárdságára is, ugye szükséges, hogy megfelelő szilárdságú legyen, de szükséges, hogy megfelelő alakváltozási képességű is legyen az acél. A nagy szilárdságú acélokról tudjuk, hogy kisebb a duktilitásuk. Mi azzal fogunk foglalkozni itt a következő években, hogy ez a csökkent duktilitás, ez milyen kihatással van a szerkezetnek a teherbírására, melyek azok a szerkezetek, ahol figyelembe kell venni a statikai számításban, és melyek azok, ahol nem, ahol a hagyományos méretezési eljárások alkalmazhatók.
Magyarra fordítva, minél nagyobb szilárdságú az acél, annál merevebb tulajdonképpen, és ezt is figyelembe kell venni.
Így van, tehát az alakváltozási képessége, a képlékeny alakváltozási képessége az csökken, és ezt mindenképpen a tervezési gyakorlatban figyelembe kell venni.
Acél és acél között van különbség? Tehát, hogyha legyártanak mondjuk acélsodronyt vagy acéltartót, kettőt, hármat, ötöt, tizet, százat a híthoz, az mindegyik egyforma?
Ha arról beszélünk, hogy sorozatgyártás, ugye sorozatgyártásban természetesen minden gyártmány, minden termék egy kicsit más lesz. Itt hídépítésben azért nincs olyan sorozatgyártás, mint a gépészetben, tehát nálunk azért minden híd egyedi, ugyanakkor viszont az anyagnak a tulajdonságaiban van egy természetes szórás. Tehát nem mindegyiknek ugyanolyan az anyag jellemzője, ezt viszont a méretezés elméletben mi figyelembe vesszük. Tehát az a szabványfejlesztőknek a dolga, hogy ezek korrekt módon figyelembe legyenek véve a tervezésben. És ezt, hogy az anyag az nem mindig ugyanolyan, ezt mi a méretezés elméletben figyelembe tudjuk venni. Ez is természetesen része egyébként, amikor egy új méretezési eljárást kidolgozunk, kifejlesztünk.
Konkrét projektekben is részt vesznek? Tehát konkrét híd tervezési feladatokat is vállalnak, vagy ellenőriznek, vagy adott esetben próbálnak új oldalról megközelíteni?
Tervezési feladatokat nem vállunk. Én ugye a Budapesti Műszaki Egyetem Hidak és Szerkezetek tanszéken dolgozom, és ott van egy nagyon erős csapat. Dunai László dékán úrnak a vezetésével működik egy fiatal csapat, akik futó munkákban, nagy hídépítési projektekben, nagy beruházásokban, kiemelt beruházásokban általában szakértőként vesznek részt. De most az elmúlt években részt vettünk a Lánchíd felújításban, részt vettünk a Hárosi hídnak a rekonstrukciójában, részt vettünk M44-es Tisza hídnak a próbaterhelésében, részt vettünk M4-es autópályán, több nagy hídnak a statikai ellenőrzésében, próbaterhelésében, éppen most csináljuk a Galvani hídnak a független statikai számítását. Tehát a mi kutatócsoportunk, és itt most már inkább tanszékről beszélek, nem csak kutatócsoportról, nagyon erőteljesen ipar koncentrált és iparhoz kötődő, ugyanakkor viszont a lendület program keretében mi megpróbáljuk az elméleti alapokat, egy nagyon erős elméleti alapot kidolgozni, amit utána majd át lehet vinni a gyakorlati alkalmazásba. És azt hiszem, ehhez egészen jó a kapcsolatunk az iparra, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni.
Ugye a lendületprogram 5 éves, hogy egy picit előre nézünk, 5 év múlva mivel lenne elégedett?
A legfontosabb célkitűzésünk az, hogy a numerikus szimuláció alapú tervezés, ami ma még inkább csak szakértői szinten általános a tervezési gyakorlatban, de a tervezők még a fejlettebb módszereket nem használják, vagy csak most kezdik használni, ezek olyan szinten legyenek méretezés elméleti oldalról megágyazva, hogy a mindennapos tervezési gyakorlat része tudjon lenni. Ez ma még nincs így, viszont én nagyon remélem, hogy ez a jövőben így lesz. Illetve, hogy most részekre van szabdalva a tervezési folyamat, és víziónk, hogy egy acélszerkezeti gyártmányt a legelejétől, tehát az első lemeznek a legyártásától, utána a gyártmány összeheggesztésétől, majd a teherbírás vizsgálaton át, gyakorlatilag egy teljes folyamat szimuláció legyen a tervezésnek a menete. Nyilván ez 5 év múlva csak szakértői szinten lehet, de most még ott sincs. Úgyhogy én ezt várom, illetve még ami nagyon fontos a lendület pályázatban nekünk, hogy az a fiatal csapat, ezt nem mondtam, hogy mi, én három volt doktorandusz hallgatónk, a hidegszerkezetek tanszék volt doktorandusz hallgatójával, akik most már posztdoktorok, és itt maradtak a tanszéken, velük dolgozom együtt, hogy ez a csapat megerősödjön, és 5 év után már ők is tudjanak önálló kutatást indítani.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.